Görögország lehet az egyik nyertese annak, hogy az infláció, a gyengülő forint és a borsos üzemanyagárak miatt drágulnak a külföldi utazások. A magyarországi utazók körében a Google keresések alapján Görögország a negyedik legnépszerűbb úti cél. A délutáni Világjáró magazin műsorunk ezúttal a legzöldebb görög szigetre, Korfura utazik. Ebből hallhatnak most egy részletet. A műsor házigazdái Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Elképesztő most a hőség, ezen a héten kánikulára számíthatunk, és azt kívánjuk, bárcsak valami tengerparton lennénk. Hát ha bennünket bárki megkérdezne, biztos, hogy mind a ketten egyet mondanánk, hogy hol szeretnénk lenni, és az bizony Görögország és Korfu szigete.
Korfunak az egyik szerintem, ami miatt különleges többi görög szigethez képest, hogy zöld. Tehát ugye itt azért ne felejtsük el, hogy még ez a legészakabbi része Görögország, és ha térképre nézünk, és átnézünk szembe mondjuk a városból, Kerkirából, vagy akár az északi részről pláne, akkor szemben nem Görögország van még, hanem Albánia. Tehát teljesen más, mint az égei szigetek, teljesen más, mint egy Zakintosz, vagy egy bármelyik égei sziget, ahol fantasztikus strandok, kopárhegyek, ugye mondjuk Santorinin vulkanikus hegyek vannak, hogyha valakinek van egy képe Görögországról, akkor Korfu az nem olyan, tehát Korfu az a legzöldebb, és ezt mindig érdemes fejbe tartani. Tele van erdővel, tele van olajfaligettel, és a hegyoldalon is nem kopár sziklákat látunk, hanem erdőket, és egy erdőn keresztül jutunk le mondjuk egy olyan strandra, ami viszont fantasztikus, tehát hogyha a szigetnek azt a részét nézzük, ami a legszebb része, ugye az Olaszország felőli oldal, én csak így szoktam mondani, ugye a nyugati oldal, akkor ott számtalan olyan kis strand van, ahova át kell menni a hegyen, az erdőkön, és lejutunk egy kis strandra, amit a helyiek szeretnek, és a helyiek ismernek igazán, és a turisták azért nem jutnak el, és azért nem mennek ide turistabusszal, mert szinte megközelíthetetlen, persze le lehet menni, de nincs benne a nagy turista programokban.
Jó, most akkor nézzünk meg egy pár ismertebb, vagy mindig ajánlott úti célt.
Ha valaki elmegy Korfura, akkor elmegy, nevezzük fővárosnak, Kerkirába. Ugye ez Korfunak is, Kerkirának is nevezik, a görögök Kerkirának, az egész szigetet így hívják. Ez a másik, ami még miatt Korfu még szerintem a többinél jobb, hogy van egy Kerkira. Van egy olyan főváros, ami megint csak elmegyünk Krétára, van egy Iraklion, de az nem egy szép város. Nem rossz, de nem. Van egy Rodosz, ott is van egy nagyon szép főváros, de nem tudja azt, amit Korfu, és ennek nagyon sok oka van. Az egyik szerintem az olaszok, a velenceiek. Ugye 400 évig velencei uralom alatt volt Korfu belvárosa, UNESCO védett, és ha az ember sétál a kis utcákon, akkor azt hiszi, hogy Velencében van, tehát a házak pont olyanok, pont ugyanúgy omladoznak, pont olyan stílusúak, csak mondjuk a víz, a csatornák hiányoznak. Ha kijön a Lisztonra, a főtérre, ott végigmegy, akkor azt hiszi, hogy a Rue de Rivoli van Párizsba, mert azt meg a franciák építették, és ezt az árkádos részt azt a franciák csinálták. Ha egy kicsit még jobban körülnéz, akkor kriketpályát lát, ami ma ugye ott a Liszton előtt egy nagy zöld rész. Miért? Mert azt meg az angolok. Tehát, hogy a Korfu történelme az ilyen nagyon vegyes, és ez nagyon látszik a városon, és az egész város egy ilyen U-alakba terül el, tök jól el lehet benne tévedni, ha valaki nem ismeri, és tök egyszerűen át lehet rajta menni, ha valaki ismeri. A két erőd közé van ugye benyomkodva az egész belváros, és az egyik erődöt még a bizánciak ellen a velenceiek építették, a másik erődöt meg már az angolok építették, és maga a két erőd is gyönyörű. A nagy, a régi erődnek a közepén van egy templom, azt már az angolok építették. Ha oda valaki fölmegy, akkor a Garicaöbölre és az egész környékre nagyon jól rálát, rengeteg ágyú van, mondjuk javaslom, hogy este menjünk, mert napközben
igen,
meghalunk.
Igen, napközben óriási a hőség a városban.
Igen, napközben olyan, mintha egy ilyen skanzenbe sétálgatnánk, mert kihalt az egész, viszont este meg elképesztő élet van. Tehát maga a főváros, nevezzük fővárosnak Kerkirát, az egy speciális, én szerintem az egyik legszebb görög város, és ezt bármikor vállalom, tehát hogy olyan hangulat sehol nincs, mint ami Korfun angol, francia, és hát a velencei. És még a görög hozzá, tehát hogy a görög tavernák, a görög éttermek, a giroszosok, és így tovább.
Almási Gyulát, a Világjáró kiadó igazgatóját, és Szabó Virágot, a Világjáró magazin alapító főszerkesztőjét hallották. A mai Világjáró magazin műsorunk a legzöldebb görög szigetre, Korfura utazik, tehát ebből hallottak egy részletet. A teljes beszélgetést a 15 óra hírek után hallhatják itt a Trend FM-en. Lassan csapódik le a német exportkirátásokban az orosz-ukrán háború és az energiaválság, így kommentálta az ING Bank vezető elemzője a legfrissebb IFO indexet. A Müncheni Egyetem gazdaságkutatóintézetének exportvárakozásokat számszerűsítő hangulatmutatója 3,7 ponttal csökkent júniusban a májusi 4,4-ről. Kissé romlott a hangulat, de számos ágazat bizakodó. Virovácz Péter szerint a német földgáz ellátási veszélyhelyzet még nem hagyott nyomot a mutatón, de hosszú távon romló hangulatra és csökkenő német exportra lehet számítani. Somodi Evelin interjúja.
Mennyiben lehet ez hatásra, ez a földgázellátási válsághelyzet például az export kilátásokra a németeknél?
Alapvetően azt látjuk, hogy ezek a különböző bizalmi indikátorok, bár jellemzően azért viszonylag gyorsan leszokták követni a világgazdasági vagy világpiaci eseményeket, most minthogyha némi csúszásban lennének, és beszélhetünk bármiféle, tényleg akár beszerzésmenedzser indexekről, akár IFO indikátorról, tehát bármi milyen prominens indexet nézünk, valahogy komolyabb csúszás mutatkozik, és alapvetően én azt mondom, hogy az látszódik a jelenlegi friss adatokban, hogy a háború, az infláció, az ellátási láncokkal kapcsolatos zavarok, az energiaválság, ezek mind valahogy lassabban gyűrűznek be a kilátásokba és az értékítéletbe, de ez kétségtelen, hogy alapvetően folyamatosan és fokozatosan rontják a német gazdaság kilátásait, és nem csak az ipar esetében, de ugyanúgy a szolgáltató szektor esetében is látszik már az a fajta negatív hatás, vagy annak a kibontakozása, hogy bizony azért az infláció egyre inkább eszi meg a németek reáljövedelmét, és hát innentől kezdve nyilván a kilátások is egyre inkább borúsabbak, és ezeket látjuk most visszatükröződni ezekben a bizalmi indexekben, és bizony a következő hónapokban én azt gondolom, főleg, hogyha a recessziótól való félelem tovább gyűrűzik és tovább erősödik, akár a vállalati szféra gondolatvilágában, akár a lakosság esetében, hát itt a különböző ilyen bizalmi indexek és mutatók, hát szerintem inkább negatív irányba változnak majd a következő hónapokban is.
Viszont a német autóiparban visszatértek az optimista várakozások, illetve így vannak ezzel a gépgyártók, az italgyártók, illetve a ruházati termékek gyártói is, akik több exportra számítanak. Mivel indokolható, hogy ezek a szektorok mégis bizakodóak tudnak maradni?
Összességében itt ahhoz képest mutat javulást itt az értékítélet, hogy milyen helyzetből indulunk. Tehát alapvetően egy olyan helyzetből indulnak a német iparvállalatok, hogy a rendelés állományok azok nagyjából rendben vannak. Tehát az látszódik, hogy ha némileg csökken is már a világpiaci kereslet, de azért még mindig van rendelés állami, tehát ha a varázsütésre megoldódnak a különböző problémák, akkor nyilvánvalóan azért föl tudnák pörgetni a termelést. Csak erről szó nincsen, itt annyi történik, hogy bizonyos szektorok megpróbálnak alternatív beszerzési forrásokat keresni. Különböző alkatrészekre, félkész termékekre, nyersanyagokra. És amikor sikerül egy-egy ilyen új beszerzési forrás találni, az nyilván egyfajta optimizmussal tölti el a vállalatokat, hiszen alapvetően azt jelenti, hogy a magas kereslet mellé a korlátos kínálaton tudnak valamennyit esetleg enyhíteni, vagy legalábbis azt látják, hogy amennyire lehet tud folyamatos maradni a termelés. És igazániból ez az, ami változtatja egyik hónapról a másik hónapra ezt a fajta bizalomépülést, mert hogy tényleg arról van szó, hogy minthogyha oldódnának ezek a kínálati problémák. De ez csak ideig, óráig tart, hiszen továbbra is azt látjuk, hogy gondok vannak a szállítmányozásban, a logisztikában, gondok vannak Covid ügyben még mindig Kínában, bár minthogyha némileg valamiféle változás, pozitív változás történne, de alapvetően a sarkából nem fordult ki a világ. Tehát továbbra is probléma van az ellátási láncokkal és a szállítmányozással. Vagyis ha bármiféle javulást látunk ezekben a mutatókban, és némiféle optimizmust, hát könnyen lehet, hogy ez csak egy-két hónapig tartó pozitív folyamat lesz. Én hosszú távú, nagyon sokáig tartó pozitív trendre, ilyen optimizmusra azért hát nem fogadnék.
Az energia ellátás szempontjából mennyire lehet mondjuk ez negatív hatással a német exportra? Elképzelhető, hogy egyre inkább átáll arra is a német ipar, hogy elsősorban a belső piacait próbálja ellátni, és visszaszűkülhet emiatt az export?
Bizony, ez óriási kockázat, hiszen amikor itt ellátás biztonságról beszélünk, a akkor nyilván mindenki elsősorban a családokra gondol. Mi történik majd mondjuk akár a német családokkal, akár a magyar családokkal, hogyha nem lesz elég gáz. Na de alapvetően az ipar számára ez ugyanúgy kulcsfontosságú kérdés, és hogyha valahol korlátozások lesznek, az nyilván első körben véletlenül az ipari termelést érinti, és valóban, hogyha csökkenteni kell az energiafelhasználást, az elsősorban hát vélhetően az export kapacitások csökkentését jelenti majd, és a belső piacra való termelés kerül előtérbe. Valamennyire, hát mindenképpen azt kell előtérbe helyeznie, hogyha ilyen gazdaságpolitikai döntésnek meg kell születnie, és hát egyre többször és egyre többet beszélünk sajnos arról, hogy ez bizony akár realitássá is válhat, a gáztározókat fel kéne tölteni a tél előtt, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy megnyugtatóan rendeződne a helyzet, úgyhogy valóban sajnos van egy olyan forgatókönyv, hogy a német export kilátásai azok akár drasztikusan egyik hónapról a másikra is jelentős mértékben romolhatnak, hogyha az energiaellátás az nem lesz biztosított.
Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőit hallották. 0,5%-kal gyöngül a földgáz 128,75 €.